Kedves gyülekezet, folytatjuk Márk evangéliumát. Nemrég a második nagy egységet kezdtük el, egy kicsit így felelevenítésképpen is mondom, hogy most hol is tartunk Márk evangéliumában, tehát második nagy egységet kezdtük el a három nagy egységből, és ez a második nagy egység is három hosszabb szakaszból áll. Mindhárom szakaszban van egy jelentősebb motívum. Az első szakasz motívum, ahol most még mi tartunk, ez a kenyér. Hát csak egy statisztikai adattal szemléltetem, hogy ebben az első szakaszban 17-szer fordul elő a kenyér kifejezés a különféle történetekben, bibliai történetekben, amelyek ebben a szakaszban tartoznak. Ebből a szakaszból már megnéztük a kenyérszaporítás csodáját, illetve egy olyan vallási vitát, amely az étkezéssel kapcsolatos, és most még egy történetet nézzünk meg, mielőtt tovább lépnénk majd a következő szakaszba. Egy olyan történetet, amely talán a legmeghökkentőbb, ebben is ott van a kenyérképe, maga Jézus hozza szóba, de olyan módon, amely tőle teljesen szokatlan. Márk evangéliumából a 7. rész 24. versétől olvasom a 30. versig terjedő ige szakaszt. Onnan elindulva elment Tírus vidékére, bement egy házba, és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, eljött hozzá, és a lába elé borult. Ez az asszony görög volt, szirofőníciai származású, és azt kérte, hogy üzze ki az ördögöt a leányából. Jézus ezt mondta az asszonynak: hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig így válaszolt neki: Uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Jézus ezt mondta neki: ezért a szabadért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Amikor hazaért az asszony, látta, hogy gyermeke az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Ez egy olyan történet, amely a legtöbb embert megdöbbenti, nem csak azokat, akik nem keresztjének, és véletlenül hallják, vagy olvassák ezt a történetet, hanem a legedzettebb Krisztus követőket is. Hát, hogy lehet az, hogy Jézus így beszél? Egy bajba jutott asszonyt és a beteg lányát kutyának nevezi. Nehéz erre mit mondani, amikor elkezdtem ezzel a történettel foglalkozni, először nekem is elakadt a szavam, de nem baj, mert ebben a csöndben, ebben a döbben csendben egyszer csak megcsendült számomra Isten szava, és amit mondott, azt szeretném elmondani nektek. Az előbbiekből következik, hogy ez egy nehéz történet, egy nehéz ige, hogy ami most jön, az egy olyan lelki táplálék lesz, ami nem tejnek itala, vagyis nem kezdő kiskorú hívőknek való, hanem ez bizony egy kemény, rágós eledel, nehezen emészthető. Ha ez most film lenne, vagy filmként kellene beharangoznom, akkor azt mondanám, hogy ez a történet legalább 14 pluszos. Most ha egy mondatban kellene összefoglalnom, hogy miről is van itt szó, akkor stílszerűen ezt mondanám, hogy ez az asszony kutyaszorítóba kerül, ám nem csupán kijut belőle, hanem csodát művel. Röviden erről van szó, és ezt nézzük meg egy kicsit részleteiben. Az egész azzal kezdődik, hogy Jézus otthagyja a farizeusokat és írástudókat, akikkel korábban vitába szállt vallási hagyományokról, velük együtt elhagyja a Szentföldet is, zsidó környezetből pogány területre távozik. Mi ma ezt már nem tudjuk elképzelni, hogy ennek micsoda jelentősége van. Mi már ahhoz szoktunk hozzá, hogy az Európai Unió tagjaiként szabadon jöhetünk, mehetünk, a vallási és kulturális különbségek nem akadályt jelentenek, hanem inkább egzotikumot, nem taszítanak bennünket, hanem inkább vonzanak. Ám Jézus idejében ez nem így volt. Egy vallásos zsidó még csak elképzelni sem tudta azt, hogy pogány területre tegye a lábát. Egy példát mondok, ha az északi országrészből egy zsidó, mondjuk Galileából el akart jutni a déli országrészbe, Júdeába, akkor a két országrész között ott volt beékelve Samária, ami a zsidók szemében pogány területnek számított. Most mit csináltak a zsidók, amikor északról délre vagy délről északra akartak eljutni? Hát eszük ágába nem jutott, hogy Samárián menjenek keresztül, hanem inkább vállalták a majd egynapos kerülő utat. Csak hogy ne érintkezzenek samáriai városokkal és samáriai lakosokkal. Amikor hogy azt olvassuk Jézusról, hogy elment Tírus vidékére, akkor itt arról van szó, hogy még Samáriánál is pogányabb területre lépett. Samária lakosai ugyanis csak félig voltak pogányok, félig zsidók voltak, tehát ilyen keverék nép voltak, de már ez is elég volt ahhoz, hogy a vallásos zsidók megvessék és elkerüljék őket. Ám Tírus vidéke egészen pogánynak számított, sőt a Szentföldet övező vagy környező pogány területek közül is ez volt, Tírus vidéke volt a legrosszabb hírű a zsidók szemében. Ha egy zsidó mégis oda merészkedett volna, számolnia kellett azzal, hogy a honfitársai agyon kövezik. Jézus zsidó rabbiként, tehát nem csak a jó hírét, hanem az életét is kockáztatta, amikor Tírus vidékére ment, és mégis vállalta. Máskor is megtette már, és még meg fogja tenni, hogy pogány területre megy. Ezen a zsidóság szemében legpogányabb területen találkozik Jézus az asszonnyal, akinek a pogány származását, a pogány voltát már kétszeresen is megemlíti. Azt mondja, hogy az asszony görög volt, zárójelbe pogány, ugye a görög az pogány lehetett csak, és utána még mondja, hogy szirofőníciai származású. Az, hogy pogány, az azt jelentette, hogy vallási értelemben tisztátalan. Ez akkoriban nem volt olyan ártatlan dolog, mint napjainkban. Ez akkoriban azt mondta maga után, hogy Isten népének a tagjai, a zsidók, akik úgy tekintettek magukra, hogy mi a választott nép tagjai vagyunk, ők úgy tekintettek a pogányokra, mint akik Isten előtt nem kedvesek, akikkel éppen ezért nem is szabad közösséget vállalni. Már tehát kétszer is megemlíti erről az asszonyról, hogy pogány, kétféle kifejezéssel, mintha Márk maga sem hinné el, hogy Jézus ide jött, és egy ilyen asszonnyal egyáltalán szóba áll. De egy pillanatra álljunk is meg. Azt mondtam, hogy ezzel kezdődik a történet, vagyis azzal, hogy Jézus oda megy. Ha nem vállalta volna Jézus ezt a kockázatos kitérőt, akkor kutyázás ide, kutyázás oda, esélyt sem kapott volna ez az asszony és a lánya a gyógyulásra. És ebből azt szeretném üzenetként kiemelni a számotokra, hogy mindig Jézus teszi meg az első lépést és a nehezebb lépést. Enélkül nekünk esélyünk sem lenne az evangélium meghallására, Isten országára, gyógyulásra, szabadulásra. Bárhol legyünk is, bármiben legyünk is, bármilyen állapotban, elveszett állapotban, vagy tisztátalannak, mások által, vagy magunk által tisztátalannak minősített állapotban, őt nem zavarja ez. Ő odalép hozzánk, előbb-utóbb mindnyájunkhoz odalép, valamilyen módon. Ott is odalép hozzánk, ahol senki más nem keresne fel bennünket. Amint Jézus megérkezik, hamar kiderül, hogy ez az asszony bajban van, mert a lánya nagybeteg, Márk így mondja, hogy tisztátalan lélek szállta meg. Az asszonnyal kapcsolatban előbb már kétszeresen is elhangzott, hogy pogány, és ehhez most még hozzájön az is, hogy a lánya még külön azért is tisztátalan, mert ilyen lélek szállta meg. Tehát háromszorosan is pogányok. Egy mai kifejezést alkalmazva, vallási szempontból halmozottan hátrányos helyzetben vannak. Márk nem ír arról, hogy a megszállottság miben nyilvánult meg, de akár lelkileg, akár elme állapotban, akár idegileg vagy testileg, mindegyik szörnyű lehetett. Tehát minden, de minden arról szól az asszony számára, hogy nincs esélyem Istennél. Ez az alaphelyzet. Ő itt tekint magára, itt tekint a lányára, ezt súlykolja belé beléjük a környezet, nincs esélyünk Istennél. És éppen ezért egészen elképesztő, amit ennek ellenére tesz. Mert amint hírét veszi, hogy Jézus, e zsidó rabbi, a környékükön szállt meg, azonnal oda megy hozzá, és a lábaihoz borul. Ez az asszony talán elgondolkodott azon, hogy hát mit keres itt nálunk egy rabbi? A mi földünkre nem hogy rabbi, hanem semmilyen zsidó ember be nem tette még a lábát. Talán felsejlik ebben az asszonyban, hogyha ez a rabbi ilyen eretnek lépésre szánta el magát, akkor ő más, akkor ő talán több, akkor ő talán tényleg a Messiás, az Isten fia, akinek mondják őt. És noha minden azt harsogja ebben az asszonyban, meg körülötte is, hogy semmi esélye Istennél, mégis azonnal oda megy Isten fiához. Értitek ennek a jelentőségét, hogy minden reménytelenség ellenére remélni kezd, sőt bízni. Mi hozzá képest sokkal jobb helyzetben vagyunk, mi nem gondoljuk, hogy nincs esélyünk Istennél. És vajon hányszor és hogyan megyünk oda hozzá? Ez az asszony annak ellenére azonnal oda ment, hogy tudta, hogy semmi esélye Istennél. Nem csak bízik, hanem ki is fejezi a bizalmát. Oda megy Jézushoz, lábaihoz borul, és kéri őt, hogy üzze ki lányából a tisztátalan lelket. Tulajdonképpen az imádság minden mozzanatait együtt van ebben a jelenetben. Odajárulás, leborulás, kérés, megfogalmazása, hit. És mindez egy olyan valakitől, akinek nincs esélye Istennél. Ennél már csak egy elképesztőbb dolog van, Jézus első reakciója. Mert Jézus erre a minden szempontból példaértékű közeledésre először elutasítóan reagál, kitér előle. És tőle szokatlanul keményen tér ki. Jézus így szólt az asszonyhoz, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Ezzel a képes beszéddel, ezzel a kemény hasonlattal Jézus visszaszorítja az asszonyt a lányával együtt a kutya szerepbe. Mindezt azok után, hogy ez az asszony kezdte elhinni, hogyha Jézus idejött közéjük, akkor ő talán nem úgy gondol rájuk, nem úgy tekint rájuk, mint a többi zsidó, a pogányokra. Nem tekinti kutyának őket. És akkor elhangzik ez a mondat. Hát ez letöri a lelkesedést, meg minden reménységét. Mit remélhet ezek után? Ez az asszony most már nem csak nagy bajban van, hanem kutyaszorítóban. Most akkor mi legyen? Most mit csináljak? És mondjuk ki, hogy Jézus első reakciója miatt került ez az asszony kutyaszorítóba. Bibliatudósok, igehirdetők régóta próbálják legalább enyhíteni ezt a keménységet, feloldani valahogy ezt a feszültséget. Van, aki azzal érvel, hogy az eredeti görög szövegben itt nem kutya, hanem annak kicsinyítő, képzős alakja szerepel, vagyis kis kutya, kutyácska. Ám ez sem változtat a lényegen, hogy Jézus akkor is így vagy úgy, de kutyának nevezi őket. Én azt mondom, hogy nem érdemes próbálkozni ennek a feloldásával, ez érthetetlen, és nem is tudom ezt nektek megmagyarázni. Csak azt tudom, hogy van ilyen, amikor nem csak érthetetlen számunkra Istennek egy-egy megnyilvánulása, hanem még bántónak, még sértőnek is érezzük. Amikor oda megyünk Istenhez egy nagy bajunkkal, És ahelyett, hogy Isten azonnal szabadulást adna, valami olyat mond, vagy olyat tesz, hogy az ember kutyaszorítóba került tőle. Hát ez van benne, ebben a történetben. És én nem akarom enyhíteni, és nem akarok valami ügyeskedő magyarázattal valami mást mondani, mint ami ebben van. Itt van feketén-fehéren. Én nem akarom feloldani ezt a feszültséget, mert szerintem ez is hozzátartozik Isten istenségéhez, Isten szuverenitásához, és hozzátartozik a mi keresztény hitéletünkhöz is. Ha kevésszer is, de van ilyen. És én is átéltem már ilyet. De éppen ezért tudom, mert átéltem már ilyet, hogy Istennek egy szava, egy kijelentése, vagy egy tette miatt kutyaszorítóba kerültem, éppen azért, mert átéltem már ilyet, tudom azt is, hogy Istennél, mint minden, ez is másképp van. Mert nála még egy sértésből is jöhet gyógyulás. Íme itt is ez történik, elhangzik a sértő elutasítás, és mégis gyógyulással ér véget a történet. Mi történt itt a folytatásban? Hát az történt, hogy ez az asszony egészen rendkívüli módon reagált. Hogyan reagált ez az asszony? Ez benne van ebben az egyetlen mondatban, amit ő mond, úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Ebből, az egy mondatból kiderül, hogy két reakciója van, és mind a kettő külön-külön is, meg együtt is fantasztikus. Az első reakciója az, hogy Jézus megállapítását helyben hagyja. Ez az első. Úgy van, Uram. Úgy van, ahogy mondod. Elfogadom. Ha te mondod, elfogadom, még ha bántó is a számomra, még ha fájó is nekem. Tehát amin más vérig sértődne, ő megserezzen. Bármilyen bántó megállapítást is kapott Jézustól, most nem az a fontos, hogy megsértődjön, hanem a beteg gyermeke a fontos. És itt érdemes egy pillanatra megállnunk, mert itt valami olyasmit látunk, amin nagyon sok ember gyógyulása elveszik. Ezt így fogalmazom meg, hogy önérzet kontra gyógyulás. Sokan egész egyszerűen azért nem gyógyulnak meg, mert túlságosan önérzetesek hozzá. Nekem, ugyan, nekem már nekem semmi bajom nem lehet, nem mond már. És ha valaki mégis szóba hozná, hogy figyelj, nem azért vannak ilyen meg olyan tüneteid, akkor letagadná, és talán még meg is haragudna az illetőre, aki szólt neki. Akkor is, ha az a valaki maga Isten. El nem tudjátok képzelni, hogy milyen sokan vannak, akik megsértődnek Istenre. Most már 20 éve vagyok lelkészi szolgálatban, nem kevésszer találkozom azzal, hogy beszélgetek, családlátogatás, stb. Során, és kiderül, hogy neki az a nagy baja, meg azért nem jár templomba, stb. Mert ő valamikor valamiért megsértődött Istenre. Ennél kicsit többen vannak, akik a papra sértődtek, meg lelkészre, vagy egy presbiterre, vagy egy másik gyülekezi tagra, de azért nem kevesen vannak, akik Istenre sértődnek, meg ilyen is van. Őt aztán ne nevezze Isten hitetlennek, meg bűnösnek, meg megkötözöttnek, vaknak, szegénynek. Ha ilyet olvas a Bibliában, mert azért van ilyen a Bibliában, vagy ilyet hall egy igehirdetésben, akkor megsértődik Istenre. Az önérzet. Önérzet kontra gyógyulás. Nos, ez az asszony, ez nem önérzeteskedik. Ő az önérzet kontra gyógyulásból a gyógyulást választja. Te vajon mit választanál? Elfogadnád-e, ha egyszer neked mondaná Isten azt, amit például a laodíciai gyülekezetnek mondott egykor, te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Elfogadnád-e? Vagy önérzetesen azt mondanád, hogy én nem vagyok ilyen, ez rám nem vonatkozik, ilyet még az Isten sem mondjon nekem. Ennek az asszonynak Az első reakciója az, hogy úgy van, Uram, ahogy mondod. Ha kutyának nevezel, azt is elfogadom, még ha bántó is a számomra. Te tudod, hogy miért mondod, nem vitatkozom vele. Tehát ez az asszony Jézus megállapítását helyben hagyja. Ez az első reakció. De magát nem hagyja. Ez a második reakciója. Nem hagyja magát. Úgy van, Uram, de. És itt van ez a de. Ez az ellenkezés. Ám ez szent ellenkezés, mert nézzétek csak, az, hogy nem hagyja magát, és ezt a, hogy nem hagyja magát, ezt a de szócska jelöli, tehát az, hogy nem hagyja magát, az nem úgy nyilvánul meg nála, hogy visszavág, mondjuk egy másik sértéssel. Hanem úgy nyilvánul meg nála, hogy Jézust a szaván fogja. Ebben nyilvánul meg az, hogy nem hagyja magát. Azt mondja, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. A gyerekeknek kell először kenyeret adni. Isten gyermekeinek, a választott néptagjainak, a zsidóknak kell először lelki táplálékot adni. Értem én, Uram. De hát nekem is van gyermekem. És az az Isten, aki számára fontosak az ő gyermekei, csak megérti, hogy nekem is fontos a saját gyermekem. És ezzel a válasszal, ezzel a szóval fogja szaván Jézust. Tudjátok, miből lehet ezt megtudni? Abból, ahogy Jézus válaszolt neki. Azt mondja itt a 29. versben, hogy ezért a szóért mondom, menj el, a lányodból kiment az ördög. Látjátok, hogy miről beszél itt Jézus? Azt mondja, azért a szóért ment ki az ördög a lányból, azért a szóért történt a gyógyulás, amit az asszony mondott. De tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy az a szó, az az imádság, amelyik meri szaván fogni az Istent, az csodát művel, az gyógyulást szerez. Hát valaki úgy imádkozik, hogy hát nem is tudom, Uram, hát olyan jó lenne, de hát én nem is tudom, meg hát igazából. Tehát ebből nem lesz csoda, és ebből nem lesz gyógyulás. Meg minden úgy van, mindig úgy lesz, ahogy Isten akarja. Nekünk semmit nem lehet, bele kell nyugodni az Isten akarat. Ez nem kereszténység, ez a muzulmán vallás. Ez egy nagy tévedés, hogy ez a kereszténység. A fatalizmus, hogy minden úgy van jól, ahogy van. Belenyugszunk, beletörődünk. Ez az, hogy nem így reagál, nem hagyja. Az a szó, az az imádság, amelyik meri szaván fogni Isten, az csodát művel és gyógyulást szerez. A gyógyulás Jézus kegyelme és hatalma által történt, és az asszony szava által, mégpedig azon szava által, amelyik szaván fogta Jézust. Ez egy olyan lépés ettől az asszonytól, amiben még a leggyakorlottabb hívők is sokszor járatlanok. Azért járatlanok, mert nem ismerik meglépni, szaván fogni az Istent. Úgy gondolják, hogy ez tiszteletlenség Istennel szemben. Ilyet nem lehet tenni. Nos, aki így gondolja közületek, az rosszul gondolja, hiszen maga Isten bíztat rá, hogy merjük őt szaván fogni. És sorolhatnám hosszan a bibliai idézeteket, amelyek erről szólnak, és rengeteg bibliai idézettel támaszthatnám alá, de helyette egy hétköznapi példát mondok. Olyat, ami többször is előfordult a családomban, mint ahogy bizonyára a ti családotokban is. Gyakran volt olyan, hogy előre beígértem a gyermekeimnek valamit. És ők ezt komolyan vették. És ha elfelejtettem volna az ígéretemet, akkor ők figyelmeztettek, hogy apa, de megígérted. Mondjuk sokszor akkor is figyelmeztettek, hogy nem felejtettem el az ígéretemet, mert annyira számon tartották azt az ígéretet. És ez az, amikor hisz nekem a gyermekem. Annyira hisz, hogy a szavamon fog, és bízik bennem, bízik abban, hogyha én megígértem valamit, akkor azt megadom, azt teljesítem. Miért lenne ez tiszteletlenség? Miért lenne ez túlzott merészség? És ugyanígy az Istennek is kedves ez. Annyira, hogy kéri is tőlünk. Megígértem, mondtam, kérjétek. Így lehet szent lelket is kapni. Azt mondja Jézus, hát így gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Ott az ígéret, el kell kérni. Szaván kell fogni a mennyei atyát. Mit is mond Jézus? Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Miben kell olyanoknak lennünk, mint a kisgyermekek? Hát leginkább abban, hogy merjük szaván fogni Istent, ami mennyei édesapánkat. Aki annyira merjük azt, hogy komolyan vesszük az ígéretét, és annyira bízunk benne, hogy merjük szaván fogni. Befejezem azzal, hogy ez az asszony ezzel a két reakciójával helyben hagyta, amit Jézus mondott, de ugyanakkor nem hagyta magát, hanem szaván fogta őt. Tehát ezzel a két reakciójával rácáfol arra a mondása, hogy kutyából nem lesz szalonna. Nos, ő nem csupán kijutott a kutyaszorítóból, hanem úgy jutott ki, hogy kutyából Isten gyermekének bizonyult. Nem is akármilyen. Olyan, aki merte szaván fogni Istent. És ezzel csodát művel. Ezzel gyógyulást szerzett. Áldjon meg minket Isten, hogy bennünk is meglegyen ez a gyermeki hit, ez a gyermeki merészség és bizalom. És akkor mi is csodát művelhetünk, és gyógyulást szerezhetünk Isten kegyelméből és hatalmából. Ámen.